153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Kedves hallgatóink, fogadják in memoriam mai interjúnkat, mellyel a nemrégiben elhunyt Tóth Istvánné Irénkére emlékezünk. Evvel az ismétléssel is hálával adózunk érte és munkájáért, melyet a közösségért, elesettekért, gyülekezetért tett, egykor országgyűlési képviselőként is, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet aktív tagjaként és presbitereként egyaránt. Jöjjön most 2016-ból a vele készült életútriport, ezen a módon is szeretettel emlékezve rá.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai 153 Lélekmód magazinokban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a Csodálatos Hölgyek sorozatban köszönthetem Tóth Istvánné Irénkét, aki hát sok minőségben is bemutathatnék, talán az első kettős választáson országgyűlési képviselője volt Kiskunhalasnak, többszörös önkormányzati képviselő, az első sérült gyermekekkel foglalkozó intézmény megalapítója itt Kiskunhalason, de hogyha mindezek nem lennének, akkor is riportoznék vele, mert hogy hihetetlen örömben, vidámságban él, és ugyanezt a légkört árasztja maga körül, immár nem fiatalon, hanem éretten, és ez csodálatos ajándék. Köszöntelek szeretettel!
Köszönöm szépen ezt a hosszú és szép, méltatlan bevezetést, és végénél kezdeném, Isten kegyelméből 75. éves vagyok, tehát belefér sok minden az életembe, és most itt ilyen formán én is üdvözlök mindenkit, akkor még egyszer, mert szerintem érdemeim fölött Isten kedvesen, mosolygósan vezette be a beszélgetést, de állok rendelkezésre.
Én azt gondolom, hogy egy olyan csodálatos élet, nem mondom, hogy mögötted van, hiszen benne vagy ebben a csodálatos életben, és mai napig is aktív vagy, és tele tervekkel, amiről majd fogunk is beszélgetni, de kezdjük az elején. Hogy indult a te életed? Kik voltak a meghatározó emberek körülötted?
Visszaemlékezve a réges-rég múltba, mint mondtam, én a nagyszüleim tanyáján születtem, Alsószállás 72, akkor ezt így hívták. Most Alsószállás és Kiskunhalas határán, ott a tanyánk háta mögött ott húzódik a határ. A nagyszüleimmel éltünk, mert apukámat sajnos elvitték a háborúba. Ő kovácsmester volt, volt műhelye is, de azt mondták az időtájt, a 40-es, amikor ilyen mindenféle bajok voltak már a világban, hogy aki állami alkalmazásban van, azt nem viszik el katonának, és apukám így ment el a vasúthoz, vasúti kovács volt. De sajnos csak elvitték, és nem is jött vissza a háborúból. És anyukám, ami ott éltünk kint a nagyszüleim tanyáján. Nagypapámat édesapámnak hívtuk, anyukám értem után ő, és a nagymamát pedig kedvesanyámnak. Ő Halasra jött férhez, és ott Ágas egyházáról jött, ott így volt a módi, hogy édesapám, kedvesanyám. És addig, amíg a nagybátyám gyerekei nem születtek, addig kedvesanyámnak hívtuk, utána pedig mamának hívtuk a nagymamát. Ott születtem, éltem, ott kint is születtem, ott jött a bába.
Igen?
Igen.
Jaj, de érdekes. És testvéred, testvéreid
nincsen,
vannak.
Sajnos nincsen. Hát én 2,5 éves voltam, amikor apukámat értem elvitték a háborúba, anyukám soha nem ment férhez, várták vissza az apukámat. Apukámra nem is emlékszem, hát
így
egy,
van,
egy mozdulata, mint mikor vette ki a szekrényből a törülközött, és törölte a haját. Ez maradt meg, de úgy egyébként a fényképről tudom csak.
Milyen családi értékeket kaptál, szívtál magadba itt?
Hát az összeset ott
gondolom,
kaptam.
Azért
ott, igen, szeretetben voltak, béke volt, én hangos szót nem hallottam. Ott rendben gazdálkodó, komoly gazdálkodó paraszt emberek voltak, és tudták, mikor kell vetni, aratni, tekintélyes gazdák voltak ott a soron, nagymamám csinált gyomoroltót. Az a mai fiatalok, vagy a mai, még a szakemberek sem nagyon ismerik, hogy az micsoda.
Mi
hát úgy mondták azt, hogy tejhaszon. Volt mindig 2-3 tehén, ló, hát ami, és akkor nyilván fölösleg is maradt, nem használták el, és akkor túrót csináltak, úgy mondták, hogy tejhaszon.
Értem.
Ezt
értem
a kifejezést is már nagyon ismeri. Tehát ott tanultam amit, és akkor, amikor óvodáskorú voltam, akkor anyukámmal bejöttünk albérletbe a városba, hogy tudjak óvodába járni. Odafigyeltek a neveltetésemre, és akkor a felsőarosi óvodába jártam, a Szatmári Juliska néni, óvónéninek a keze alatt, sose felejtem el. És aztán a felsőoros iskolába jártam.
A hittel hol ismerkedtél meg, vagy a családnak természetes része volt, hogy hitben? Ugye sokan tudják rólad, hogy hitben járó asszony vagy, mióta az eszünket tudjuk, Istennek. A gyülekezetnek oszlopos tagja. Magával a hittel már itt ebben a környezetben megismerkedtél?
Igen, kislánykoromban én emlékszem rá. Most is ott a negyedik padban ülünk, anyukámnak volt a helye, és az úgy maradt rajtunk, hogy most már mi is ott ülünk, most már Isten kegyelméből mióta. És én ide jártam vasárnap iskolába, Vám Magdi néni, a Tegzes Kamilla néni.
Őt is sokan ismerhetik.
Igen,
talán
a régiek aki
közül.
A régiek, persze. És akkor itt a Ulacsai Anti bácsi, Pacolai Pista bácsi tanítottak hittanra. Én nem tudok erről különöset semmit mondani, mert olyan természetes folyamat volt, hogy én nem is vettem észre. Most még arra még emlékszem, amikor kislány voltam, és anyukám mondta, hogy főkéne kelni. Akkor, hogyha akartam magamnak egy kis haladékot, akkor azt mondtam, hogy még nem imádkoztam. Na, akkor volt szabad még egy kicsit lustálkodni. És akkor ez úgy jött.
Tehát akkor a hitbeli nevelést ez úgy serkentette. Igen. A reggeli lustálkodás. Iskolákban okos kislány voltál? Én, ahogy elképzelem, igen. Biztos vagyok benne.
Okos, igen, engem nem láttak otthon tanulni.
Tehát már az iskolában megtanultad,
igen.
Amire.
És a minden mostani pedagógusnak azt kívánom, hogy úgy tartsa számon mindenki őt, mikor elsős, nem tudom, kisiskolások, mint én a Lenke nénit. Pogány Béláné Lenke néni volt az első tanítónénim is. Amikor pedagógusnak vannak, akkor mindig Lenke nénit köszöntök, vagy hát akit éppen.
Úgy tűnik ez a példa ragadós lett, mert te is, akivel kapcsolatba kerülsz, mindenki azt érzi, hogy valahol szereted. Igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, méghozzá a továbbtanulással, hogy is merre vetett téged a sors, hogy az Úristen szándéka. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Tóth Istvánné Irénkével, aki országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, az első sérült gyermekek otthonának elindítója, oszlopos tagja a református gyülekezetnek, és egy végtelen boldog asszonya beszélgetek, aki elégedett az élettel, és szeret mindenkit, és ezt sugározza. Erre a titokra fogunk most rájönni, legalábbis reméljük. Tovább tanulásnál tartunk. Igen. Ugye mondtad, hogy okos kislány voltál, Hogy alakult a továbbtanulásod?
Utána egyenes után volt a Szilárdi gimnáziumban, de tekintve, hogy kitűnő voltam, azt hitték, hogy a matematika is erősségem, pedig az nem, sajnos nem, azóta sem, és emiatt reál tagozatba írt, vagy vettek be, nem is tudom, hogy ezt hogy
beíratott,
és ahova raktak, oda raktak. És hát amikor az első négyest hazavittem, akkor anyukám nagyon kétségbe volt, és vagy hát mi történt, mert addig ő nem tudott, azt se tudta, hogy van négyes és csak ötös. És hát aztán nem volt semmi problémám az iskolával se. Én a reál tárgyakat nem nagyon
szerettem.
Hát nem szerettem. Böcsülettel helytáltam, de nem nagyon szerettem, és úgy pótoltam a ilyen humánus hiányaimat, hogy ugye apukám, mint mondtam, vasúton volt kovács, hát volt vasúti szabadjegyem is. Én minden vasárnap felültem a vonatra, és elmentem Budapeste színházba. Délelőtt Erkel színház, délután opera, vagy fordítva. Én az összes pesti színházba olyan nagyon tudtam a műsort, meg a mindet, és akkor hétfőn, az még egy nagy előnyöm volt, hogy hétfőn magyar órán mindig be kellett számolnom, hogy tegnap mit láttam Pesten, és akkor azzal is telt az idő. Úgyhogy én nekem nagyon
akkor
boldog.
Élvezted?
Igen, nagyon élveztem, nagyon jó volt.
Egyedül mentél ezekre a színházakra?
Általában igen. Két darab zsíros kenyér, egy délelőtre, egy délutánra, és 10 forint. A 10 forintból kijött a két színház, egy matiné 3-4 forint volt, úgyhogy
fantasztikus csaj voltál már akkor is.
Ez így jött össze, és nagyon szerettem is. És akkor utána, amikor leérettségiztem, hát például matematikából is 3-asra. Ez olyan csoda volt a részemre, hogy én állítom, hogy én voltam legjobban meglepődve, hogy még ez is 3-as. Jó érettségiztem, és akkor két tervem volt, hogy vagy gyógyszertári asszisztensnek, de oda nem vesznek fel, akkor emeljük szülésznőnek. Mert valamikor egy néni azt mondta, hogy keskeny a kezem, én jó szülésznő lennék, és hogy megmarad bennem. De aztán felvettek gyógyszertári asszisztensnek, és itt voltam halasi gyógyszertárokba is később, de Tompára vettek fel először. Ott egy Vandrák Józsi bácsi volt a főnököm, egy 72 éves kedves bácsi, soha nem fogom elfelejteni, aranyos, kedves, jó társaságba kerültem, igényes szakmai kiképzést kaptam, gyakorlat korábban nagyon rendben volt, és amikor azzal végeztem, akkor mentünk Izsánkra a lakodalomba, és a heti újságot összegyűjtöttem, vonaton olvastam, és ott láttam, hogy a budapesti felsőfokú mezőgazdasági technikum pótfelvételt hirdet, és hát én parasztlány lévén, én nagyon szerettem az állatokat, tudtam
volt
is velük bánni, és mondtam anyukámnak, hogy én ezt megpróbálom. Jaj, kisem, örülj már, végre végeztél. Úgyse vesznek fel, te fölvettek. Még ki is fizették az úti költséget, minden rendben volt. És akkor utána elvégeztem, átalakították a felsőfokú technikumokat, az csak egy ilyen 10 éves intervallum volt körülbelül. És akkor a főiskolát Kaposváron végeztem el, és utána az állategészségügyön dolgoztam a Barneváli Állategészségügyi Szolgálatnál. És akkor,
ez már itt van Kiskunhalason.
Az itt, igen. No, úgy nagyon jól éreztem magad, ott 1000-1200 ember, nagyon azóta is
hány
jó
évig
barátság.
Dolgoztál
jó,
hány
jó.
évig dolgoztál ott?
Nem tudom megmondani, 10 évig. Sokáig dolgoztam, és akkor utána lettem képviselő, és hallottam, hogy Szabó Karcsi volt a tanácselnök, vagy hát én polgármesternek mondanám most, hogy tudják a mostaniak is, hogy miről beszélünk, és aztán mondom neki Karcsinak, hogy én hallottam, hogy van ilyen, hogy családsegítő. Azt mondja, Karcsi, az mi, hát mi, tudom én. Utána azt mondja, csináld. Bármire valami ötlet volt, Karcsi azt mondta, hogy csináld.
Azért jó
szabad.
Ilyen emberrel együtt dolgozni.
Hogy, és akkor elkezdtem érdeklődni, és akkor ott készen lett a családsegítő, és azt mondja, most még mindig nem tudom, mondta Karcsi. És
hát ti hoztátok létre a családsegítő központot itt Halason. Uh-huh. Ezt
És akkor a megyében az első 10-ben benne volt.
Fantasztikus.
És akkor azt mondta a Karcsi, hogy hát most akkor vezesd is, mert még nem tudom. És én az állategészségügyön nagyon éreztem magam. Kedves, ott is mindenki jó, rendben volt. És akkor mondtam a Karcsinak, hogy kérjék ki, mert nincs képem odaállni az igazgatóm elé, hogy én most itt hagyom őket. És akkor elmentünk a Kecskeméti igazgatóságra, és Karcsi mondta, hogy jöttünk lánykérőbe. És azt mondta, Mezei Miklósnak hívták a főigazgató állatorvost, és azt mondta, hogy hát természetesen persze elengedjük, de ha nem jó bánnak, magával visszavárjuk.
Jaj,
nagyon aranyos volt, kedves volt. És akkor így családsegítőbe kötöttem
ki. Hány évnél
ki.
Tartunk most? Ez hányas évek?
Ez 85-től 90-ig.
Értem.
És a családsegítő 87. február 15-én indult.
Értem. De kihagytunk egy nagyon fontos részt, a férjhez menetelt.
Igen, férjhez menetelt.
Nem engedünk ám el addig.
A Lakiteleki a férjem volt, Isten nyugtassa, egy gyógyszertári asszisztens képzőben, mikor jártam, ott egy kolléganőm, ővel is nagyon jó barátság voltunk, és akkor elhívott egy május elsői ünnepségre, oda a Tiszapartra, és ott ismertem meg a férjemet. És
első látásra vonzoltatok egymást, hát, még kellett egy kis udvarlási szakasz
hát,
részéről.
Hál' Istennek az udvarlás is volt, mert most ezt már sok jobbára kihagyják, és ezt én nem díjazom, hogy kihagyják, de és akkor egy nagyon kedves családba kerültem, nagyon mindenki ott is minden aranyos volt, minden rendben volt, és akkor a férjem javasolta, gépész volt, Kecskeméti Barneválnál dolgozott, és hogy ott is lakhatnánk. Mondtam, hogy én csak Halason vagyok eladó. A Fölsővárosban laktunk, és mondtam, hogy még az Alsóvárosban sem, mert nem azért, hogy ott, de én fölsővárosi lány vagyok. És akkor úgy jöttünk ide, itt házasodtunk össze, és az Istvánka, az első kisfiunk 2 évre jött, és hát...
Hány évnél tartunk? Ez hányas év?
66 március 8-án született Istvánka, és nagyon nehezen jött a világra, és hát orvosi műhiba.
Tehát sérültem
az ilyesmit, nagyon súlyos mozgássérült volt, hosszú oxigénhiány, szóval nagyon sérült volt, és nagyon feladta nekünk a leckét.
Erről fogunk tovább beszélgetni, mert hogy nagyon sokan ebbe belerokkannak, te viszont ebből egy olyasmit hoztál ki, hogy elindult Kiskunhalason,
hát,
úgyhogy erről fogunk hamarosan beszélgetni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Tóth Istvánné Irénkével, volt országgyűlési képviselőnkkel, önkormányzati képviselőnkkel, és az első sérült gyermekek intézményének megalapítójával itt Kiskunhalason. Ott tartottunk az életed történetében, hogy a férjhez menés után megszületett 66-ban Istvánka gyermeketek, komoly mozgássérült volt műhiba miatt. Hogyan éltette ezt meg?
Nem kívánom senkinek, hogy bele tudja magát képzelni, és ne is képzelődjenek benne, nagyon-nagyon nehéz volt. Az ember mindig reménykedik, hogy hát, ez majd kicsit később fordul hasra, majd egy kicsit később, és hát Istvánka viszont tartósan bajban volt, és hát hiába várakoztunk. És akkor egyszer, tudom, Boda Valika volt a gyerekorvosunk, áldott, nagyon aranyos volt, és egyszer egy csúnya novemberi napon valami miatt kihívtam, mert Istvánka beteg volt, és kérdeztem tőle, hogy akkor most mi lesz, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt most nem tudja megmondani. És én akkor szembesültem vele, hogy ez egy nagyon nagy baj.
Addig nem is sejtetted, hogy komoly.
Én csak reméltem, hogy jött kicsit később. Értem. És akkor jöttem rá, hogy itt bizony nagyon nagy a baj, és hát...
Mennyi ideig tartott, mire ezt el tudtátok fogadni valamilyen?
Hát értelem. 2-3 év betelt, mire el akartuk fogadni. Nem, korábban is elfogadhattuk, vagy fölfoghattuk volna, de nem volt
egyszerű folyamat.
Nem, nagyon biztos. Nehéz folyamat volt. És akkor nem is az orvosok mondták még ráadásul, hogy van egy Pető intézet Budapesten, ahol a sérült gyerekeket gondozzák, hanem egy gépészmérnök, a Gergely Jóska valami újságcikket látott, és elhozta, hogy ez nem jó, ez nekünk, ez valami. És akkor elkezdtünk utána járni, és bizony hát valamelyest jó volt ez, bár ott őszintén mondták az első vizit alkalmával, hogy járjunk föl Pestre, és úgy hívják ezt a szülők iskolája, és lássuk, hogy ők hogyan bánnak az ilyen súlyos sérült gyerekekkel, és kérdez, hogy beteg gyerek, 4 végtag béna, pelenka, cumisüveg, Kiskunhalasról Budapestre.
És vonattal?
Hát, és hát vonattal, mert autónk nem volt. Örültünk, hogy házunk lett végre saját erőből, és hogy hát ez nagyon keserves volt, és ott is aztán nem olyan sokára kiderült, hogy bizony oda se való Istvánka, ami még attól is sérültebb, mint akikkel ott foglalkoznak. És akkor egyszer a Jóisten adta, eszembe jutott, hogy azzal ébredtem, hogy kéne Halason csinálni egy ilyen Petőt. Mikor mondtam valakiknek, akiket úgy mind azt mondták, hogy Jézus Mária, megbolondultam. Mind azt hitték, hogy az agyamra ment a baj.
A sérülés meg
mert,
a baj.
És hát, hogy képzelek én ilyet? Mondtam, még nem tudom, fogalmam sincs, de ha nem próbálom ki, akkor nem derül ki, hogy igen vagy nem. És akkor volt 5000 forintunk, az akkor pénz volt, takarított pénzünk, és akkor mondtam, hogy én ezt felajánlom, és volt egy kis Erika írógépem, úgy kaptam a Városházi egyik régi alkalmazottól, és akkor az Erika írógépen gépelgettem a kérő leveleket ilyen nagyvállalatoknak, hogy segítsenek. Mind azt hitték, hogy tényleg elborult az agyam, hogy én ilyet akarok csinálni, tehát most hallottak még. És akkor elmentem Szabó Miklóshoz, aki a pártitkár volt, egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó, nagyon szerettem a Miklós, soha nem voltam, gondolom azért hozzátartozik a nacionálimhoz, hogy én soha nem voltam pártag, soha. Én református vagyok, tudta rólam mindenki ott a negyedik padba, nem is szólítottak meg, hogy talán kéne vagy nem. De és Miklós azt mondta, hogy ő készséggel segít, csak egyet nem, ő bízik benne, hogy ez sikerülni fog, csak most mondja, hogy arra kér, hogy fogadjam el, hogy ő nem tud oda bejönni majd, mert ő nem tud szembesülni ilyen nagy bajjal, mint hogy valakinek a gyerekével van baj. Mondtam, tudomásul vettem, és akkor mindenki cégnek első példányt akartam adni, úgyhogy volt, hogy majdnem 70 első példányt gépeltem, hogy mindenki higgye azt, hogy ő a legfontosabb, akit kérek valamilyen segítségre.
Azt a
mindenki. És segítettek is. A megyei tanács, Gajdócs István volt a megyei tanács elnöke, és mindenki csodálkozott rajta, hogy mit akar, mi akar, jó. Jó, ha gondolja, mi segítünk. És akkor annyit jártam a nyakukra, hogy de szó szerint...
Mint a bibliai példa,
igen,
hogyha más
jöttem. Hogy kidobják az ablakon, vagy az ajtón viszont. És akkor a megyei tanácsnak volt valami bespájzolva, egy ilyen faház valami, amit valami képzőközpontnak akartam, és akkor azt mondtak, hogy adják már oda, hadd vigye el, hogy nem hagyjon minket békén. És akkor úgy került ide most a kórház hát, tehát a hátsó bejáratnál, ott van a teniszpálya mellett, az a faház.
És az volt az első?
Az volt az első épület a Pető intézetnek. Hát nagy fölhajtás volt, mindenki jött segíteni.
Azért az nem lehetett egyszerű, hiszen egy intézményt hoztál le, nem igen. Csak egy házat. Uh-huh. Hogy lettek itt pedagógusok, fejlesztők?
A Pető intézet a pesti, az anyaintézmény, ő is csodálkozott, hogy micsoda, hát 61 óta, régóta, volt egy valami törvény, hogy minden megyében kollégiát létrehozni. És addig egyetlen egy nem készült, és akkor mondták, hogy akkor ez az első lesz. És akkor a konduktorok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, ők onnan jöttek, a pestiek jöttek el, azt hiszem, hogy 7-en jöttek indítani. És akkor így volt, hogy 30 személyes az intézet, 15 bentlakó és 15 ambuláns, akit behordtak, innen Dél-Magyarországról.
Tehát tulajdonképpen Bács megyében ez volt az első.
Messze az első volt. Tolna, Békés, mindenhonnan. ide hordták a gyerekeket.
Idén kétszer le vagyok nyűgözve. Ez a hit és a szeretet csodája.
Figyelj, de ez, szerintem is ez csoda, de ez nem belőlem jött, hanem belém jött.
Na de hát ihlet volt, és te pedig hozzáadtad azt a végtelen sok munkát.
Ami tőlem telt. Én mindig azt mondtam a munkatársaimnak, és amikor a családsegítőben dolgoztam, hogy nem tudunk mindent megoldani. Csak az a fontos, hogy amikor este lefekszel, a kispárnáddal beszélgetsz, akkor ne mondhassa azt, hogy ennyi, hogy rajtad nem újjon. Ami tőlünk telik, azt hozzuk ki magunkból, többért így jártunk. Nem lehet mindent megoldani, de amit lehet.
Ez fantasztikus üzenet. Azt hiszem, hogyha semmi más nem visznek el a hallgatók egyedül ezt a gondolatot, hogy mindent meg tudunk oldani, hogyha az Úristen akarja, igen, akkor ez elég. Uh-huh. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Tóth Istvánné Irénkével, aki országgyűlési képviselőnk volt, többszörös önkormányzati képviselő, és hát éppen az előző blogban mesélted el azt a hihetetlen hitbeli és munkabeli csodát, ami történt, hogy elindult az első Petőintézet itt Kiskunhalason, messze a déli régióban elsőként. Az időpontja mikor volt ennek?
De azt hiszem 81-ben volt.
81-ben volt. Azt áruld el, Irénke, hogy mit éreztél, amikor kinyíltak a kapuk, amikor megvalósult egy hihetetlen álom, nagyon nehéz munka után?
Nem tudom megmondani. Hát nagyon boldog voltam, és most amikor végignéztem az avatáskori fényképeket, mindig vigyorgok.
Nagyon.
És akkor ott az asztalon, ott az épület előtt az asztalon egy nagy rakat világos kék doboz van. Annak az a története, abban a dobozban plakettek voltak, a hollóházi porcelángyárt kértem, hogy valamit is köszönöm szépen az önkéntes munkásoknak. Mondták, persze, nagyon szívesen, és akkor Helyes Karcsi bácsival, a város autójával elmentünk hollóházára, és hogy lássák, hogy itt is milyen ügyes emberek vannak, vittem halasi csipkéket, és a régi város címer az a kedvencem, és akkor, mikor meglátták ott a szakemberek, és elkezdtek ájulni, jaj, de, és akkor, mintha ott se lettünk volna, mesélték, vagy beszélgették egymást, hogy kobaltkék alapon a lalalalam, és olyan gyönyörű plaketteket csináltak belőle, ilyen 30x20, ilyen...
Tehát a halasi csipkét formázták meg.
Igen. Az kobaltkék alapon gyönyörű, szép, és akkor a halasi papíripari vállalat Bodrogi Tibor bácsi ideje alatt csináltak gyönyörű, szép kékfehér sejmbélésű dobozokat, hát gyönyörű, szépek, olyan. Nagyon sok örömöm volt benne.
Méltó ahhoz a hatalmas és gyönyörű munkához, amit megtörtént. Ugye a te életednek ez a része tipikusan mutatja, hogy az Úristen a szörnyű nehézségeket, ugye egy sérült gyermeket nevelni, az milyen ajándékokat tud kihozni.
Egyébként anyukám mondta annak idején, hogy lehet, hogy mi azért kaptuk Istvánkát a sérültnek, hogy ezt a feladatot kaptuk melléje. 85-ben halt meg Istvánka, és képzeld el, Ági, azt, amikor az anya és a nagymama azon imádkozik, és kérje jó Istent, hogy könnyítsen rajta. Szörnyű volt látni a szenvedést. Előtte évben halt meg egy kedves szomszédnénink, és Istvánka mutatta, nem tudott beszélni, csak metakommunikáció volt, és nagyon jót tudtunk barkokbázni, hogy miért nem inkább ő. És akkor befele fordult a fal fele, és egy értelmes, okos kisfiú volt, és anyukám mondta, jaj, de legalább értelmes. Aztán mondtam, hogy anyukám, lehet, hogy...
Ez most nem biztos, hogy jó.
Nem biztos, hogy jó, mert így neki is fáj, nem csak nekünk fáj.
Szörnyű lehet egy anyai szívnek. Inkább tényleg nem képzeljük el, mert ez olyan mélység lehet, amit nagyon-nagyon nehéz átélni. Viszont született egészséges kisfiatok is, akit nagyon sokan ismernek itt Kiskunhalason, áruljuk el.
Igen, hát hála Istennek, aztán kaptunk ajándékba ezt a másik. 8 év van a kettő között. Péter, tehát ő így...
Városi főépítész, sokan ismerik.
Igen, így nem illik, hogy én dicsérjem, de hát egy jó gyerek. Igen, hál' és megbízható. Mindig is az volt, és amikor Istvánka nagyon nehezen volt, és akkor az anyósom, ők is nagyon áldott népek voltak, a férjem szülei is, és akkor jött a mama, és mondta, hogy vidd már anyádat valahová, annyira tényleg nagyon nehéz volt már szolgálat Istvánka mellett. És akkor kimentünk Szabadkára anyukámmal, hoztunk pionír csokoládét, ilyen reszelhető, sötét színű csokoládét, mert Istvánka mindig azt szerette a vacsorához, a tejbegrízre az volt reszelve.
Igen.
És akkor kimentünk, és jöttünk hazafele, és anyukám, hogy nagyon gyorsan hajtsak, hogy nehogy. És amikor hazaértünk, megálltunk az ajtó előtt, és egy szomszéd ember azt mondja, hogy szervusz, Irénke, tudod, mi újság van? Mi újság van? Azt mondja, hát meghalt Istvánka. Képzeld el? Egy intelligens, tanult ember. Hát rohantam persze. És a Péter, ott állt az előszoba ajtóba, és sötétkék nadrág, fehér ing, és így összekulcsolva a keze. És azt mondja, anyukám, ne sírjál, én láttam Pistikét, Pistike szépen alszik, és ezt vedd be, egy tabletta volt a kis markába. Hány és azt mondja, hogy illően vagyok öltözve.
Istenem! Hogy micsoda intelligencia szorul a gyermekekbe.
Igen. És akkor mondja, hogy alszik szépen Istvánka.
Nyugodjon.
10 órakor anyukám adott Pistikének reggelit, mi elindultunk, és akkor ugye, semmi dolguk nem volt, csak ugye ne legyenek maga a két gyerek. Anyósom kijött be, járkált a lakásba, és akkor azt mondta egyszer Petikének, hogy mama, gyere, mert nagyon nagy a csönd. Istvánkának nehéz légzése volt, és akkor orvos telefon, apja,
igen.
Hát mindenki ott, és mire hazajöttünk, addigra Istvánkát fel is öltöztette a mama, és az volt a kérésem, hogy valahogy engedjék azt, hogy hagy jöjjek el otthonról, mikor elviszik Istvánkát.
Hogy ne lásd, amikor hogy elviszik a házból.
De tudod, amikor tudtuk, hogy napjai vannak, akkor amikor utoljára fürdettem, a körmeit rendbe raktam, a haját, le tudja meg senki, nagyon-nagyon nehéz szolgálat volt, de hát, hogy Isten így rendelkezett, akkor tőlem telhet, igen.
És helytáltatok benne. Irénke, meséld el nekünk, hogy ebben az időszakban, amikor megnyílt az otthon, és amíg te országgyűlési képviselő lettél, ugye 4 év telt el, mivel foglalkoztál, mi volt a munkád?
Hát a napi munkám a családsegítőben. Sokan úgy gondolták, hogy én a Petőben fogok dolgozni, de hát nem.
Értem.
Egy napot nem. Hát.
Én megértem.
Nem.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, ugyanis, mint országgyűlési képviselő, egyrészt hogyan lettél az, másrészt hogyan élted meg ezt az időszakot, erről fogunk beszélgetni, hamarosan maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést, életútriportot hallhatnak egy csodálatos hölgyel, Tóth István Irénkével, volt országgyűlési képviselőnkkel, többszörös önkormányzati képviselőnkkel, az első családsegítő szolgálat elindítójával, az első sérült gyermekek otthonának elindítójával. Én azt gondolom, hogy egy olyan gazdag életútban vagy, nem mondom, hogy mögötted van, hogy nyilván nem fogjuk tudni beleszorítani ebbe az időbe, de megkísérlünk egy-két érdekes dolgot. Itt a szünetben elárultam, hogy bár fogsz beszélni arról, hogy lettél országgyűlési képviselő, de leginkább az érdekel, hogy tudsz ilyen vidám és szeretettel lenni mai napig, folyamatosan, és ilyen aktív. Ezt áruld el nekünk, Irénke.
Hát, ha én azt úgy tudnám, de én azt nem tudom, hogy így vagyok összerakva.
Jó, mindig is optimista döntött, voltál?
Mindig is, igen. Hát optimizmus nélkül ezt az egész mindent, ezt a hosszú, nem hiszem, hogy lehet volna optimizmus nélkül.
Hívő ember vagy, ezt nagyon sokan tudják rólad, de hogy még a hívő embereken belül sem mindenki rendelkezik ilyen hihetetlen életörömmel, ami benned van.
Mindenkit sajnálok, aki nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, én ezt nem tudom elmondani, csak legfeljebb sugározni, hogy ez hogyan lehet.
De ez a jó a közeledben lenni. Szerintem ezt, aki veled találkozott, mindenki tudja.
Remélem.
Tehát árad belőle az élet, a megoldani, ha probléma van, segíteni, hogy túléljük a nehézségeket.
Valamikor hallottam, aki azt mondta, hogy ebbe az a szép, hogy olyan nehéz.
Az biztos.
Ez egy kihívás, akkor nézzük, Uramisten, mire megyünk ketten, szokták mondani az öregeink, és hát adta magát a feladat mindig.
Na szóval, hogy lettél országgyűlési képviselő?
Hát az első kettős jelölés, amikor volt, akkor a Szabó Miklós üzent, hogy szeretne velem beszélni, és hogy mit szólok hozzá. Tudom, ez egy pénteki nap volt. Hát elképedtem.
Azt elhiszem.
Azt sem tudtam, hogy van a világon ilyesmi, és akkor az első, amit tudtam Miklósnak mondani, hogy gondolkodási időt kérek hétfőig. Azt mondta Miklós, ilyet még is hallott, hogy valaki nem két kézzel nyúl egy ilyen lehetőség iránt. És kérdez, hogy miért. És akkor mondtam neki, hogy a fiam szinte haldoklik. És nekem el kell tudni dönteni, hogy esetleg két vereséget hogy fogok tudni elviselni. Mert a fiam meg fog halni, ez nem az, hogy biztos volt, hanem már a jó Istent arra kértük, hogy könnyítsen rajta, mert láttuk a mérhetetlen szenvedését. Másrészt, hogyha itt is a második hely is ilyenkor itt már vereségnek szerint, hogy akkor ezt emberileg hogy kell. És utána rájöttem, hogy hát miért ne? Az, hogyha második leszek, az egy nagyon szép dolog. Egy nagyon tekintélyes jelölt volt a Katona Pista, akit nagyon nagyra értékeltem. És akkor azt mondtam hétfőn, hogy az akkor csapjunk a lovak közé. Az a kikötésem volt, akkor még nem volt olyan menedzser, meg nem tudom, miféle ilyen különböző fogalmak, meg minek is hívják, aki...
Aki reklámozásban segít, népszerűsít.
Igen, mondtam neki, csak
igen.
Arra nem vagyok, ha azt nem szabad. Abba én nem vagyok bele, de hát a törvény előírta, hogy két helyre, az én munkahelyemre és a Pista munkahelyre kellett szervezni gyűlés. Mondtam, hát ha muszáj, akkor muszáj, de, és hogy mit fogok csinálni, kérdezték, mit tudom én. Fogalma nincs. Csak azt mondtam, hogy ami elében adódik, én biztos, hogy szorgalmas leszek, és tényleg én szorgalmas is voltam. És amit még nagyon szeretnék a hallgatósággal közölni, megköszönve az eddigi figyelmüket is akár, hogy én 3000 forintért voltam képviselő. És utána, pár hónap után fölemelték 5000 forintra a tiszteletdíjunkat.
Tehát nem ám, hogy... beszélünk, tehát ez már a mai idők tulajdonképpen szinte.
Igen, úgyhogy ez fontos, hogy itt nem a pénzről szólt a történet. És beválasztottak a Környezetvédelmi Bizottságba és az egészségügyibe. Egészségügyi szociálisba.
Hát tulajdonképpen ezen a területen te már sok mindent letettél.
Igen, úgyhogy én ott nagyon jó éreztem magam, nagyon szorgalmas is voltam, és amit szeretnék még, nem az, hogy közhírje, de kikívánkozik belőlem, hogy ami most egyébként föntforgó téma, a házi ápolás, hogy otthon lehessen a beteg családtagot gondozni. Na, azt annak idején én hozattam törvénybe. Hát nagyon sok bizottsági, sok minden előzménye volt, de és akkor annak idején, ez egy későbbi történet, a családsegítő kamarába beválasztottak az elnökségbe, és mondom, hogy azt sem tudtam, hogy van olyan, és mondom neki, az Imrének, a főnöknek, hogy hogy jutottam én ilyen Kiskunhalasról eszébe egy pestinek. Azt mondta, egyszer láttott a parlamentben hozzászólni, és látta, hogy nagyon nagy szájú vagyok. És ő neki az jutott eszébe, hogy ez kell nekünk ez a nagy szájú.
Pont ilyen.
Igen. És akkor nagyon, nagyon szorgalmas voltam, tényleg szorgalmasan, és nagyon örömmel csináltam, amit csináltam, amit lehetett.
Az jut eszembe rólad, hogy a probléma megoldás az nagyon fontos része az életednek. Tehát soha nem problémát gyártasz, hanem megoldod. És emlékszem, idézted talán a nagymamát, hogy egy problémára úgy kell tekinteni, hogy haladunk felé, a megoldás felé, és még sose voltunk ilyen közel a megoldáshoz.
Igen, ez a nagypapám mondta.
Nagypapa.
Na, ilyen közel még sose voltunk hozzá, kislánya, mint éppen máma.
Ez a szociális segítés a véredben van. Mindig is így volt?
Nem tudom, de biztos.
Úgy tűnik. Tele vagy tervekkel mai napig is, ezt szeretem a legjobban benned. Mi az, amiben most ügyködsz?
Hát ez most egy nagyon nagy falat.
Tudtuk, eddig mindig csak ilyet vállaltál.
Igen, piacra járó öregasszony vagyok. A piacon szinte nincs piac, hogy ketten-hárman meg ne kérdezzék, hogy még mindig nincs kész az öreg otthon. Itt ez a hívószó. Hogy kéne egy nyugdíjas ház az egyháznak.
Szerintem sokan felkapták a fejüket. Azt gondolom, hogy országos hiány az idősek otthona, úgyhogy mindig megérinted azokat a területeket, amik a legjobban megoldásra várnak.
Utolérnek. És akkor múltkor mondom a lelkipásztorainknak, hogy figyeljetek, de hát kéne ilyen. Persze igen, de hát. És akkor én azt találtam ki egy reggelre, hogy a Szilágyi Gimnázium ebédlőjének van ott az udvarában, az a tanterem is volt ott kettő, meg ott hátrafelé sok raktár, meg ilyen mindenféle, oda kéne csinálni egy nyugdíjas házat, mert hogy közel van orvos templom, minden közel van, város központja, nagyon jó.
A fiatalok találkozhatnának az idősek.
Igen, és Bressanonéban volt egy nyugdíjas ház, és ugyanazon a telken, óvoda, iskola, tornatermek, vidámság, és az idősek látták, hogy honnan, hova. És a gyerekek is látták, hogy igen, iskola, és utána a nagymama ott lakik. És nem tudom is én, olyan milyen messze, hanem egy épületben szinte. És nagyon jó hangulata volt az egésznek, és az időseknek is jó hangulata volt attól, hogy látták a gyerekeket.
Irénke, nem zárszóként, mert élsz és virulsz, és még valószínűleg fogunk beszélgetni. Én azt kívánom, valósuljon meg. Erőt, egészséget kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a figyelmet mindenkinek, és ha valakinek van valami hozzáfűzni valója, én nagyon szeretném.
Várjuk tehát. Irénkéről tudom, hogy nagy Facebookos, lehet neki írni.
Igen, köszönjük, persze, igen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Köszönöm a figyelmet.